Itt vagyunk. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Garamvölgyi Lászlóval, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs igazgatójával Perczer Éva beszélget.
Mostanában milyen kommunikációs feladat az, amit vagy új, vagy javítani szeretne, vagy megszüntetni?
Hát általában én nem vagyok elégedett, mindent lehet jobban csinálni, sőt én mindig önkritikus voltam, tehát amikor azt gondolták, hogy egy-egy projektnek a menedzselése, vagy egy ilyen kríziskommunikációs időszak azért pozitívan zárult, én tudtam, hogy sokat hibáztam, még akkor is, ha senki nem vette észre, de én tudtam, hogy lehetett volna még jobban is csinálni. Azért nekem nagyon sok ilyen időszakon volt, tehát 92-től kezdve az olajszűkítéseken át, ugye a banda háborúkig, ugye 96 fegyveres leszámolások, robbantások voltak 2 évig, ugye Aranykéz utca és a Mór, nagyon nagy balesetek, ugye Pörböly, ugye, ahol 11 gyerek halt meg, vagy Szajolnál, ugye, amikor kiment a vonat, és 37-en haltak meg. Tehát nagyon sok ilyen krízis helyzetem volt, és természetesen volt ugye 2006-os őszi események, Zsanett, ugye, és még sorolhatnám, ezek minden krízisek. Tehát én egyszer levezettem, és aztán egy könyvben meg is írtam külön fejezetben, hogy ez a rendőrség ugye újkori története, hogyan konkrét bűncselekményekhez kapcsolatban hogyan lesz mégis a krízis kommunikáció története egyben. Tehát én azt mondom, hogy ez egy olyan tapasztalat volt, amit megpróbáltam hasznosítani, viszont ugye hát az én mostani korábbi főnököm, ugye hadalatábornok úr, ugye ő volt a rendszerváltozás után első, aki nyugdíjba ment, és ugye nem mentették föl, ő 2013-ban ugye elment a felső korhatár elérésével nyugdíjba, de nyomban ugye a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, akkor alakult Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnökének nevezte ki a miniszterelnök úr, és akkor még ugye a ORFK, hát az ő beosztottja voltam, és ORFK kommunikációs igazgató, de azt hiszem egy-két hónap után áthívott. A vadonatúj szervezet volt, tehát státuszokat fölépíteni, és így tovább mondom, a stratégia is a 2013. szeptember 18-án került elfogadásra a kormány által, ugye ez egy 10 éves koncepció, de mindegy, őt kinevezték, áthívott, és én nagyon jó kapcsolatban vagyok a mai vezetéssel is, változatlan ORFK állományban vagyok, de oda vagyok vezényelve, és akkor ott létrehoztuk a kommunikációs igazgatóságot, és bő ugye 2 év után azt tudom mondani, hogy nekem, ha lehet szerintelenség nélkül valami eredményről beszélni, a legnagyobb pozitívum az, hogy az elmúlt bő 2 évben ugye a közbeszéd része lett a bűnmegelőzés, egyáltalán a média ezzel elkezdett ilyen szinten foglalkozni.
Azt mondtam, a könyvekről még beszélni fogunk, és az azért is érdekelne nagyon, mert ugye az élete elég krimiszerű. Lévén, hogy állandóan bűnügyi dolgokkal és bűnügy megelőzési dolgokkal foglalkozik, ezek után ír még szintén bűnügyekről könyvet. Tehát nem szakad el a témától, ugye József Attila halálát nyomozta Hunyadi, és Semmelweis volt a harmadik, aki úgy megütötte a fülemet. Most az első kettőt azt még tudom követni. Semmelweis hogy került a képbe?
Hát az a helyzet, hogy ugye József Attila is véletlen volt, tehát ő a kedvenc költőim közé tartozik, de az véletlen volt, hosszú a sztori, mindegy. De röviden elmesélem, tehát ugye a 90-es évek, ugye a József Attilából 2 kötet jelent meg, azt hiszem 2000-ben és 2005-ben, 2005 biztosan tudom a második bővet kiadás, mert akkor az UNESCO ugye 2005-t József Attila évnek nyilvánította, és az előtt 5 évvel talán jelent meg. Tehát az első kötet, a 90-es évek, ugye, bár ott azért majdnem 8 évet kutattam, vége felé voltam 97 vagy 98-ban az egyik újságíró barátomnál a szerkesztőségben, mert ugye ő aznap szerkesztett, és beszélnem kellett vele, és mondta, hogy menjek be. És ez április 10-én volt. Tudtunk beszélgetni, de láttam, hogy ott hozza a levonatokat, és rengeteg dolga van. Szóba elegyedett, hogy ugye egy bulvárlapról van szó, ami akkor nagyon nagy példányszámban jelent meg, 97-98-ról beszélek, és mondta, hogy hát az a helyzet, hogy költészet napja van holnap, ugye április 11, József Attila születésnapja, ugye 1964-től a magyar költészet napja, és valamit kellene neki írnia, és hát ugye bulvárlap, de mondom, figyelj, de én nem foglalkoztam ugyan a halálával, de mint nyomozó helyszíneltem úgynevezett vonatos öngyilkosságot, amikor kimegy valaki a pályára, és a vonat eléveti magát direkt szándékkal, ez nem olyan volt. Mondom, atipikus, és elmondtam, amiket én tudtam és olvastam. Bár akkoriban még nem jelentek meg ilyen, nem is jelentek meg ilyen szkeptikus, az öngyilkosságot ugye megkérdőjelezendő írások, És akkor ezt megírta. Most ez egy olyan sztori volt, amit címlapon hozott, és mondom, nagyon több mint 100 000 példányszámban jelent meg akkor egy bullávállap, ma már nincs. De mondhatom, ha nincs, a mai nap volt. És ráadásul ugye azért volt az a nagy sztoriuk nekik, mert ugye én akkor, az volt a címe, hogy egy pihent a zsarú nyomban a József Attila, tehát bulváros felhangad, de a lényeget ugye azért leírva megjelent, és elkezdtek ugye, mondom, hogy 90-es évek nem volt internet semmi, de jönne az akkor levelek, amelyek egyrészt már arra predesztináltak, hogy foglalkoznak vele, és jöttek olyan dokumentumok, amelyeket nem volt címen kidobni. És akkor én valóban a kriminalisztikai módszerekkel elkezdtem József Attilával foglalkozni, lementem, helyszíneltem, és itt tovább megjelent az első könyv, az irodalomtörténet Magyarországon, de minden a világon elég konzervatív, tehát nagyon nehezen fogadták el, de 2005-ben, mikor megjelent a második kiadásod, egy filmet is levetítettem, csináltunk ugye a Magyarok házában volt a sajtótájékoztató, egy ilyen digitális prezentációt, amit ugye a könyvben nem lehet, de ott bemutattam, a szakújságíróknak az látszott, hogy történhetett, és aztán gyakorlatilag végül is az irodalomtörténet is elfogadta. Mátyás halálával úgy foglalkoztam, hogy mindig a szüleimtől azt hallottam, hogy Mátyást megölték, megmérgezték, volt, aki hidegfegyverre, de a nép ajkán az ugye a gyilkosság szájról szájra évszázadokon keresztül ugye terjedt, és akkor én azt gondoltam, hogy nem lehet, ha 500 évig függetlenül a nem kevés, ugyancsak nem kevésbé konzervatív történettudománytól 500 éven keresztül ugye 1490 április 6-án ugye mérgeztem meg Aragoné Beatrix, ha 500 évig a nép ugye ezt nem felejti el, vagy állítja, akkor történettudomány nem lehet ennyire konzervatív, és akkor ebből született. Itt is már úgy látom, hogy bár ugye ez azt hiszem 4 vagy 5 éve jelent meg, szemmel veszem pedig már úgy kezdtem el foglalkozni, hogy szóltak. És hát nyugodjon Cezár Endre, pedig lenne, ugye foglalkozott a zsenik ugye genetikai problémájával, vagy valami összefüggéseket talált. Ő költőkkel is foglalkozott, de hát ugye Semmelweis is magyar anyák megmentője, és az a klóros eljárás, amivel ugye ő gyakorlatilag beszüntette az anya és a gyermek elhalálozását. Ugye akkor Bécsben a 2. számú klinikán dolgozott, aminek természetesen volt nőgyógyászati osztálya is, és ő rájött arra, hogy akkor hal meg az anya és a gyermek is fertőzésben, ugye akkor az volt a módszer, hogy bonzolás után mennek szülést vezetni. És ő egyszer ilyen klóros vízbe megmosta a kezét, és aztán ugye vezetett egy naplót, és nála 95-98%-os volt azon a klinikán ugye az egészséges szülés, nem halt meg a gyerek is egészséges, az anyuka, és mindenki oda akart menni szülni, az egyes számú másik klinikán ugye ugyanúgy folytatták, stb. Aztán mindegy. És ez egy kriminális veszélyhelyzet volt a számára, mert ugye Magyarországra hazajött, de kicsalták, és a lényeg az, hogy Cezár Endrétől kaptam egy ilyen dokumentumot, ami egy 72-es szimpóziumra utal, és a legfontosabb az, hogy előkerült, ugye 1860. augusztus 14-én ölték meg, ugye Bécsben agyonverték szó szerint, mert minden kórháznak volt tébolydája, tehát kicsalták, és a tébolydába ugye bezárták, stb. Nem részletezem, és előkerült a boncolási jegyzőkönyv. Az a helyzet, ugye, hogy ott pontosan le vannak írva a sérülések, és a egymástól 4 vagy 5 független halálok is, borzasztóan bántalmazták, és ugye azt hiszem 2 napig ellátatlanul ugye ebben a döngölt földű balaksori helyiségben ugye oda bedobták. Brutális persze erről beszélni. A lényeg az, hogy őt is ugye, mint József Attilát 4-szer exhumálták, a 60-as években utánjára ugye a regőj méreik exhumálták. Ők a halálokat keresték, ugye, mert a mai napig úgy gondolták, vagy gondolják, hogy egy szepszisben halt meg, ugye székével elvágta a kezét, elfertőzött, és ez okozta a halálát. Ugye ez egy természetes halálnak nevezhető fertőzés, vagy baleset ad abszurdum, de azért ettől egy kicsit ugye az én állításom drámai, mert én emberölésről, sőt, gyakorlatilag ki lehetne deríteni konkrétan, hogy kik voltak azok, akik megölték, az a 2 ápoló, aki agyonverte húsángokkal, és ugye miután József Attilát is 4-szer exhumálták, itt is pontosan tudjuk, ugye ez már 60-as évek a leírásokat, látszik az, hogy milyen sérülései voltak. Ők azt gondolták, és nem abból az aspektusból hantolták ki, hogy megvizsgálják ezeket a csontokat, hogy esetleg ide idegenkezőség van, hanem ezt a szepszis kutatták, vagy más gyanús jeleket, de szerencsére pontosan leírták a sérüléseket. Tehát ők azt gondolták, hogy mondjuk a vácsontja azért tört el, mert a korábbi exhumálásnál nem jártak el kellő alapossága, vagy körültekintése, és így tovább. De ez viszont az ellenkezőjét bizonyítja. Tehát a pontosan azokat, ezek a sérülések, amelyek a csontok, a csonttörésekkel jártak, azt bizonyítják, amit ugye a jegyzőkönyv is, csak jó 150 éve.
Hát én most itt eltátottam a számat, én nem tudtam, hogy Semmelweis ilyen szörnyű körülmények között hunyt el. Ez nekem egy teljesen új információ volt, amit most itt ön mondott nekem, de hát ő most nem lett jó kedve, meg a beszélgetés is elment egy ilyen nagyon borús hangulatban, úgyhogy most egy kicsit megpróbálom, visszahozom a meccset egy kicsit, hogy sportnyelven szólva, mert egész beszélgetés alatt nézem a kitűzőjét, de nem tudok rájönni, hogy mi az, milyen kitűzője van az akóján.
Hát ugye ez a Szent György lovagrendnek a kitűzője, én most már ugye 20 éve vagyok a Szent György lovagrendnek a tagja, és még 4 vagy 5-nek, egy nemzetközinek is gyémánt pajzs 3000, most nem akkor a Bor lovagrendnek is poliszból, tehát most nem akkor ezt fosan. A lényeg az, hogy idegen mindig megkeresnek, hogy a Szent György lovagrend ugye 1326-ban Károly Robert alapította. Európában ez volt az első világi lovagrend, ami a legérdekesebb az, hogy azóta folyamatosan működött, mert 45-ben ugye kimenekítették. Most egyébként a rendszerváltozás után a lovagrend visszaközött költözött Visegrádra, tehát mai napig ott van a székhelye, mint ahogy eredetileg is ott volt Károly Robert idejében. De 45-ben kimenekítették Németországba, majd a Japánba. Tehát azt hiszem, ennek a világon összesen 600 ember lehet a tagja, és talán van most japán tagja is, de nincs meg a 600 fő. Igen szigorú követelmények, és nekem nagy büszkeség volt, sőt az akkori főkapitányom azt mondta, a rendőrségnek is nagy is elismerés, hogy ugye 95-ben, tehát az pont 20 évvel ezelőtt, ugye Szent István Bazilikában volt a lovagi avatás, engem oda fölvettek és fölavattak, ugye az eredeti ceremónia keretében a nagymester és a kancellár. Aztán később több lovagrendnek is a tagja lettem. Tehát én nagyon sok karitatív tevékenységet fejtek ki ebben is, meg másik lovagrendben is.
Mik a kritériumok? Mert azt mondja, nagyon szigorú feltételrendszere van pont a Szent György lovagrendnek. Mik azok a kritériumok, aminek ön megfelel?
Hát ugye az a helyzet, hogy engem 93-ban ugye valaki javasolt, de ezt nem tudtam. Tehát 2 évig engem úgy teszteltek, meg egy-két olyan beszélgetésre is elhívtak, meg tartsak előadást, amit nem gondoltam, hogy ez pontosan azért van, hogy megnézzék, hogy én ki vagyok, hogy viselkedek, kérdezgettek, és így tovább. De a szlogenje ennek az, hogy valósággal igaznak lenni. Tehát ez nekem nagyon tetszik. Ez majdnem olyan, mint ugye József Attila Thomas Mann üdvözlése című versében ugye az igazat mond ne csak a valódit, de ez azért sokkal régebbi, ez 1326-os, tehát a valósága igaznak lenni azért egy minőségileg más, mint hogy ne hazudjunk. Tehát azt gondolom mindenki, ez olyan kedves hallgató is belátja, hogy itt azért több a követelmény, és ugye abban az időben kerestek olyan neutrális embereket, ez abszolút politikamentes, minden lovagrend egyébként, aminek tagja vagyok, de politikus, akik hát népszerűsíthetik. Hát akkor nagy publicitása volt. Én voltam az első rendőr, azóta azt hiszem még egy rendőr pár évvel ezelőtt tagja lett a Szent György lovagrendnek. Ugye nem csak visegrádi, hanem budapesti, és talán minden megyében megyei tagozata is van.
A mondata kapcsán kiderült, hogy azt mondta, hogy ezt a mondatot el is szokta vinni előadásokra is. És itt beszél róla, mik ezek az előadások, milyen előadásokra hívják?
Hát szerdágazó, ugye, most tegnap előtt voltam a férfiak klubjában.
Na csak,
előadást tartani.
Ilyen is van?
Igen van, pironkodom, nem tudtam, másfél éve működik, aztán megnéztem az interneten, 120 ezer tagja van. Ugye most én egy olyan előadást tartottam a férfiak klubjában, ugye ez a koronatér egy szám alatt működik most átmenetileg, mert a vendéglátóipari múzeumnak a egyik termében, ami egyébként egy 100-120 fős működik, és ott tartottam előadást, természetesen férfiaknak, ugye ott mellőzni kellett a szlokásos köszöntést, hogy hölgyeim és uraim, csak uraim voltak, csak férfi tagja van. De ha megnézi valaki a honlapját, akkor láthatja, hogy azért nagyon sok nő. Ugye, hogy miért hozták létre, az messzire vezetne. Annyiban egyébként egyetértek a létjogosultságával, hogy megváltozott a 21. században különösen a férfi szerep, a nők nagy bánatára is, és a 60-as évek emancipációja, ugye, ami világméretű volt, de nálam különösen speciális, ugye nem tett ennek jót, de nehéz már ezt visszahozni, szingli társadalom is itt van. Tehát én gyakorlatilag egy szakmai előadást tartottam, tehát nem a férfi vagy a patriarchális társadalomnak a lényegéről, bár szerintem még ez mindig patriarchális, hanem a bűnmegelőzésről. megelőzésről, de nekik mindig kell egy-két ilyen, mi valaki előadást tart, és majd ezt kirakják a honlapokra, föl is vették. Nagyon sok egyetemen és főiskolán tartok egy előadást, ez majdnem minden héten van, sőt, hát ugye három egyetemen, illetve egy egyetemen és két főiskolán tanítok is, kommunikációt, illetőleg büntetőjogtörténetet. Én döntően ugye büntetőjoggal foglalkoztam, most is az legjobban. Legközelebb hozzám és jogelméleti kérdések, természetesen inkább a kontinentális jog, amivel foglalkoztam ebben a könyvben is, ami ugye nem régen jelent meg külön fejezetben, ez egy borzasztóan rossz irányba ment, én a természetjog híve vagyok. És hát ugye az a helyzet, hogy most ért véget, hát most, bocsánat, 2015-ben, de most egy olyan támapos projekt, amiben ugye a Nemzeti Családi Szociálpolitikai Intézettel vettünk részt, egy roadshow, egy bűnmegelőzési roadshow, aminek ugye beszédes a címe, legyen más a szenvedélyed. Ez 10 és 23 év közötti fiatalokat szólít meg. Döntően ugye 54 városban voltunk, döntően ugye sportcsarnokokban volt ez a rendezvény. Ezért is hihető az, hogy 22 ezer fiatallal én személyesen tudtam beszélgetni interaktív módon, mert ezek nagy sportcsarnokokban, vagy olyan egyetemek, főiskolák, vagy gimnáziumok tornatermeiben voltak a rendezvények, ahol 5-800 fő vett részt, és nagyon sok olyan helyen tartok előadást, ami speciális. Tehát élménypedagógia, ugye iskolákra vonatkozik, különböző hitközségek, itt ökumenikusról beszélhetek, szinte minden egyháznál meghívtak, ugye mindenhol működik ilyen háttér, klub vagy értelmiségi prémium, és akkor oda én szívesen elmegyek. De most általános iskolában is voltam, ugye tavaly a Pannonia utcai általános iskolában voltam. Egy olyan projekt indult, ami majd véhetően ebben a fél évben befejeződik. Az a lényeg, hogy a általános iskola alsó, de mindig a felső tagozatos diákjait meg lehet szólítani, de csak olyan eszközzel és módszerrel, amit ők használnak. Tehát ugye a kommunikáció speciális, és az eszköz is ugye tablet, ami a bűnmegelőzésnek az egyik digitális ugye formája. Ez egy teszt volt, nagyon szerették és nagyon tetszik, de ettől függetlenül, hát óvodában még nem tartottam el, de elkezdhető.
Ki tudja. Most dolgozik-e valamilyen könyvön, tábornok úr?
Hát az a helyzet, hogy nem akarom rosszul befejezni ezt a beszélgetést, vagy negatív felhangot, de megint egy haláleset foglalkoztat. Sőt, nagyon sok, azt azért elmondtam, 26 könyvet írtam, gyakorlatilag ugye én, mint újságíró azért több, mint 1200 cikket írtam. Folyamatosan publikálok most is három újságban, ez most már tényleg a reklám helye lenne. És azért 120 filmnek voltam a szakértője, és a Tűzvonalban című sorozatnak az ötletgazdája és forgatókönyvírója voltam az első évadnak, ugye az 4 évadot ért meg, és hát 2008-ban ugye a Moszkvai Krimi Filmek TV Fesztiválon első díjat nyert, erre nagyon büszke vagyok, tehát most egy filmen is dolgoztam, az befejeződött annak a forgatása december 23-án, ez egy játékfilm, az a cím, hogy Tökéletes Gyilkos, egy krimi.
Vidám téma, ez is, igen?
Ez is, és foglalkozó. Hát most majd ennek a könyvnek, ami megjelent egy populárisabb változata, a bűnmegelőzés mindenkinek címmel, de ami most nagyon foglalkoztat, egy régi téma, csak ezt ugye Mátyás belágott, Mátyás halála, Teleki Pál. Ugye ő, a magyar miniszterelnök volt, és 41. április 3-án találták halva. Budai Várban a miniszterelnöki rezidencián. Hozzátartozik, hogy ezt megint nem magamtól. Tehát ugye Mátyás bevágott, megírtam arra, hanem korábban ugye fölkért a Magyarok Világszövetsége ugye egy szimpóziumon, világtalálkozón, hogy tartsak egy előadást ezzel kapcsolatban, és rendelkezésemre bocsátották, nagyon rövid határidővel, de 10 nap alatt az összes megjelent és felelhető. Hát ugye könyv ezzel kapcsolatban nincs, de ugye kinyitették az internetet, és így tovább, ami esetleg megjelent, hogy én ebből tartsak egy 10 perces előadást, és mondjam el a véleményemet. Most ebben a válogatásban, amit nekem elküldtek, pro és kontra mindenben nem volt, hogy megölték, és hát ugye öngyilkos lett, ez a két verzió merül föl, ugye van búcsúlevél, ráadásul kettő is, nagyon zavaros a történet, de a lényeg az, hogy egy 200-220 fős, ugye nemzetközi, tehát ez a világszövetség Kanadában élő magyaroktól kezdve, ugye voltak ott, és elmondtam az előadásomat, ugye óriási vita kerekedett, de miután már ott voltam, mondom, annyi előnyöm legyen, mert ugye én az előadásokra soha nem szoktam pénzt kérni, és a utazási költséget ugye elveimből adódom, hogy megszavaztattam őket. És azt mondom, tegyél fel a kezét az, mintha bármi is változtatna, hogy Telekit megölték, aki úgy gondolja. Tehát én egy realisztikus előadást tartottam, elmondtam az ellenérveket is, hogy Teleki Pált, ugye a magyar miniszterelnököt 1941. április 3-án meggyilkolták. 90%-a. És ugye erre azt mondom, hogy itt az nagyon-nagyon nyomás. Tehát a kutatásnak, ugye van egy prekoncepció, csak az nem szabad mániákosan ragaszkodni. Bár az is eredmény lett volna, hogyha Mátyásról bebizonyosodik, hogy természetesen a halála had meg, bár de gondol, vagy József Attila, de gondoltam azért, hogy ott azért sandaság van Beatrix részéről. Az is eredmény egy kutatásnak, amikor az bizonyosodik, hogy megerősítjük, de Telekinél borzasztóan bonyolult és labilis a helyzet. Mind a politika, mind a történelemtudomány másképp ítéli meg. És akkor, mikor azt mondja, ki lesz, hogy ezt óhatják az emberek, nem szabad, ez a csapda helyzet, nem szabad így neki jönni kutatásnak. De a második, mondhatni, ilyen ellenőrző kérdésem az volt hozzá, hogy mi változna meg? Ha csak kiderülne, hogy 44-ben ugye Telekit meggyilkolták, bár ugye itt is vannak verziók, az interneten keringenek, ugye elég meredek elképzelések, hogy Wiesenmayer, ugye a rendkívül meghatalmazott német nagykövet gyilkoltotta meg, és a németek vannak, SS, stb. Mindegy, tehát vannak összeesküvés elméletek, amelyeknek én abszolút nem vagyok híve, de a lényeg a dolognak az, hogy arra a kérdés, hogy mi változna, azt mondták, hogy sem. Na most itt jön vissza ez a fajta morális magyarság, tudod, hogy nem változna semmi természetesen. Gyanítom, hogy nem is lehetne a gyilkosig eljutni, bár ugye 41-ről van szó, és 1400-500 évet meg lehetett állapítani, hogy kihagyta meg Mátyást, hanem arról van szó, ugye, hogy mégis egy magyar miniszterelnököt megöltek, mikor ugye azért a magyarság 1000 éves történetében majdnem egy tucat gyilkosság volt.
Hát most már nagyon soknak utána nézett, és ez most hol tart, milyen stádiumban van a Telekinél?
Most a legnagyobb problémám az, hogy ugye a levéltárban, tehát a budapesti és az országos levéltárban is vannak adatok. De az a baj, hogy jelen pillanatban ember nincs, aki megmondja, hogy melyik búcsúlevél a hiteles. Két búcsúlevél az is gyanús. Az egyik, amit mi ismerünk, amit Hortinak, mind a kettőt Hortinak írt, az egyik, ugye, hogy bűnösök vagyunk, és hullagyalázók, stb. Ez a hosszabb. A másik, ugye, az pedig nem arról szól, hogy ami döbbenet, és ezt tartják hitelesnek, ugye ezt meg kell alapítani. De lehet, hogy mind a kettő hamis. Ami arról szól, hogy ugyanazt ugye a főmilitosság úrnak írja, hogy amennyiben mégsem sikerülne az öngyilkosságom, ezennel lemondok. Ez a kis búcsúlevél rövidebb, és csak ezt. Ugye ez meg teljesen szokatlan. Tehát atipikus, hogy valaki még arra is gondoljon, hogyha nem sikerül megölni a magát, akkor lemond. Ezt megtette volna. A másik az, hogy még ember nem tudja megmondani, hogy jobb vagy balkezes volt. Én már tudom, de hát ugye a jobb kezébe találták a fegyvert, és nagyon furcsa. Ugye mindig azt mondtam ezen a szimpózium is, attól még, hogy valami furcsa, és nagyon sok szabálytalanság volt a helyszíneléssel kapcsolatban, hibára halmoztak, rossz közleményt adtak ki, és nagyon kevés dokumentum lehető föl, ez minden bizonyítja azt, hogy megölték. Tehát ettől még lehetett öngyilkos. De az egy másik kérdés, hogy mint ahogy se József Attilánál, se Szemvelsz Ignácnál, ugye nem vetemettem arra, hogy exhumáltassák őket, mert ugye mind a kettőt négyszer bolygatták, ahhoz már nekem nem lenne lelkem ötször is. Viszont ugye Mária Besnyőn van a Teleki Pál temetkezési helye. Ott borzasztó egyszerű lenne, őt ugye még nem exhumálták, megállapítani a koponyát. Tehát, hogyha ha van egy ilyen exhumálás, akkor egy dolgot kellene keresni. Hogy a koponyában egy lövedék nyomon, vagy kettő. Mert ugye, ha kettő van, az már elég macerás, hogy még egyszer fejből lőtte magát. Mert vannak ilyen feljegyzések, ugye, ami azért hitelesnek tűnhet, hogy két lövés dördült el.
Krimi. Na hát, történelem, krimi, nagyon izgalmas. Nagyon régen hangzott már el a mondat a műsor elején. Leköszönésképpen.
Még egyszer mondjuk
utolsó
el.
Utolsó szép gondolatnak, igen, ha megtenni, hogy felolvassam.
De hozzátartozik, hogy ez nekem tényleg a szívemhez nőtt, picit hitvallásom is. Ugye ezt most mondta, hogy Máté evangélista, de mindegyik evangélista közel áll hozzám, de ő különösen. Már csak azért is, hogy ő mennyit változott, ugye egy behajtóból, tehát egy vámszedőből, ugye itt nagyon érdekes személyiség változáson mehetett keresztül. A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett teljesi a szeretetben. Ez mindent elmond.
Azt hiszem, hogy mi is mindent elmondtunk, legalábbis remélem, hogy minden izgalmasat és érdekeset elmondtunk, amit tudni lehet dr. Garam Völgyi László tábornok úrról. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Isten áldja.
Én is nagyon köszönöm, dicsértessék.
Dr. Garam Völgyi Lászlóval, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs igazgatójával Perccel Éva beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva www.mariaradio.hu.
Mária Rádió.
A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
16 óra 25 perc. Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.